Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Kiadásunk tartalmából. Páter Raniero Cantalamessa második adventi beszéde. Az egyház hirdesse az örök élet reményének kitárt kapuját. Örüljetek! Janka Ferenc atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára.
Pápai házszónokának második adventi beszéde. Az egyház hirdesse az örök élet reményének kitárt kapuját. A 6. Pál aulában december 9-én pénteken reggel tartotta második adventi prédikációját Páter Raniero Cantalamessa atya, a pápai házszónoka, Ferenc pápa és a római kúria tagjai jelenlétében. A Remény kapuja címmel folytatta a kapucinus atya a hit, reményi szeretet, vagyis a három teológiai erény témáit, sorra vevő emelkedéseit és történelmi tálalatban világította meg az egyház mai feladatát, hogy bátran és hitelesen hirdesse a remény evangéliumát, vagyis a Krisztus által megszerzett örök élet örömhírét. A három emelkedés vezérfonala a 24. Zsoltár szava:
Sollevate porte i vostri frontali, apritevi porti antiche, ed entri il re della gloria.
Emeljétek föl fejeteket, kapuk, ősi kapuszárnyak, táruljatok fel, hadd vonuljon be a dicsőség királya, amit a szónok a jeruzsálemi templom ékes kapujára értett. Ez a reménység kapuja, amit most szeretne megnyitni a közeledő Jézusnak. Ezt az ajtót nyitogatjuk egyébként minden szentmisében is. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Az örök életbe vetett remény ez, amely krisztusi megváltás abszolút újdonsága. Még az Ószövetségnek sem volt erre válasza, és csak annak vége felé derengett föl néhány megállapítása a halál utáni életről. Korábban Izrael a környező népekkel együtt vallotta, hogy a halál véget vet az életnek, jók és rosszak egyaránt a gyászos közös sírba hullnak, amit a Biblia Seolnak, a görög hitvilág Hadisnak hívott.
La cosa grande che distingue Israele da tutti gli altri popoli è che esso ha continuato, nonostante tutto, a credere nella bontà e nell'amore del suo Dio.
Izrael népe mégis különbözött a többiektől, mert továbbra is hitt Isten jóságában és szeretetében. Vallotta, hogy a halál a bűn következménye, nem pedig halhatatlan Istenek irigységének öröksége. Izrael népe nem rejtette el zavarát a halál előtt, de soha nem lázadt fel ellene, inkább vágyott rá, hogy mentse ki az Isten a lelket az alvilág karmaiból, hogy mindig vele maradhasson. Csak az ószövetségi kinyilatkoztatás végén, szemben a lélek túlélését hirdető hellén hiedelemmel hirdeti a Biblia, Dániel és a Makkabeusok könyveiben az egész ember túlélését test és lélek elkülöníthetetlen egységében. Jézus maga példabeszédeiben és mondásaiban meghirdette, még végül a halálból való feltámadása által ennek megcáfolhatatlan bizonyítékát is adta. Utána a hívő ember számára a halál már nem leszállás, hanem felszállás. A kapucinus atya II. Erzsébet angol királyné temetési szertartására utalt, aki mint egy végrendeletként hagyta maga után Pál szavait. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? Majd Jézus ígéretét a búcsú beszédéből: Atyám házában sok lakóhely van, azért elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. A reménység hatékony erény, állapította meg a szónok, majd kifejtette, minthogy még élünk, nem rendelkezünk megfelelő kategóriákkal az örök élet leírására. Pál is csak erre szorítkozik, dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl, erőtlenségben vetik el, erőben támad föl, érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. A misztikusok egybehangzó tapasztalata alapján az örök élet öröme emberi szavakkal nem írható le. Pál így van magáról, aki 14 évvel korábban elragadtatott a mennybe, és titokzatos szavakat hallott, amelyeket embernek nem szabad kimondania. Egyebütt pedig így pontosít, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A keresztény reményről való elmélkedés azt jelenti, hogy létünk végső értelmén gondolkodunk. Mindenkiben közös a vágyakozás, hogy jól éljünk. A jó értelmezésekkor az emberek két osztályra bomlanak. Az egyikben csak anyagi és személyes jóra gondolnak, még a másikban erkölcsi jóra és mindenkire, amit közjónak nevezünk. E tekintetben a világ nem sokat változott Izajás próféta és Pál apostol óta mondván, együnk és igyunk, mert holnap meghalunk. Vannak, akik emellett eszményként vallják, hogy éljünk jól anyagilag és egyénileg, de egyúttal erkölcsileg és közösségileg is, de minden vallási hivatkozás nélkül. Ez egy patetikus küzdelem a boldogságért, amelyben azonban ott rejlik a szomorúság. Mire jó az élet, ha nem élhetek mindig? Kérdezte Szent Ágoston, amit Jézus így mondott, mert mi haszna van belőle az embernek, ha megszerzi akár az egész világot is, de maga elpusztul. Az örökké élni azonban nem áll szemben a jól élni vágyal, hiszen éppen az örök élet teszi elfogadhatóvá és végül széppé az életet. Adjunk számot a reményünkről, folytatta Cantalamessa atya adventi beszédét. A remény teológiai értelmezése fontos az evangelizáció számára, hiszen épp az örömteli reménnyel teli hit révén tudott a kereszténység az első századokban oly gyorsan elterjedni. A szónok felidézte Hadrianus császár közeli síremlékét, ami a mai Angyalvár, amelynek egykori sírfeliratában az imperátor így búcsúzik lelkétől, majd alászálsz szintelen, baljós és csupasz helyekre. Ezzel szemben Péter apostol levelében arra buzdít, hogy a keresztény legyen mindig kész, hogy számot adjon reménysége alapjáról, hiszen az Úr feltámadása által új életre, élő reményre hívott minket. A kora kereszténység a horgony képét használta fel a reménység színát alapjának és biztonságának a kifejezésére, míg a vitorlát a mozgásra értette, ahogy a hit bárkáját előre viszi a hullámokkal szemben. Minden esetre az élő remény meghirdetése legyen sugárzó, tele a hithirdetés lendületével, ne pedig apologetikusan védekező. Adventi beszéde utolsó nagy egységében a pápa Ján szónoka az utóbbi 100 év mentális változását vizsgálta. Ahogy a 20. század harcos, a keresztény reménnyel szembeszálló magatartása gyökeresen megváltozott. Ma már nem téma többé a remény. Nem így volt korábban, amikor az ateista ideológia önmagát éppen a keresztény reménnyel szemben fogalmazta meg, és az egyháznak az örök életről, a paradicsomról, a túlvilágról vallott nézeteit egyszerűen csak az emberi vágyak projekciójának, kivetítésének tartotta, aminek tékozódjuk a mennyre a földre szánt kincseket gondolat jegyében. Ám később a marxista ateizmus rájött, hogy az embert mégsem hagyhatja remény nélkül, éppen ezért fölhagyott a keresztény remény lerombolásával, helyette mintegy ellopta azt, visszahozta földre, a messzi jövőbe tűzte, és önmagát jelentette ki a keresztény remény örökösének. Krisztus eljövetele utópia, mondták, és helyette vallották, hogy a jövő az identitás. Az ember végső hazája, ahol majd megmutatkozik az igazi ember. A kereszténység, mint egy válaszként erre az új kihívásra, kidolgozta a reménység teológiáját. Az egyház feladata is megváltozott, amennyiben a filozófiai védekezés helyett a helyes választ egyszerűen az élő remény tanúságtevő megélésében és meghirdetésében találta meg. Hatalmas segítség volt ebben a II. Vatikáni zsinat, amely pozitív utat keresett, evangéliumi fogalmakkal, a közös jóra irányultan. Soha nem látott mértékben irányult a világ figyelme akkor, az egyház hirdette új életre és az élő reménységre. Sokan később naívsággal vádolták a zsinati egyházat és 23. János pápát, de máig az a feladata, hogy a tiszta és egyszerű reménységet hirdesse. Befejezésül a szónok, Izaiás próféta gyönyörű buzdítását ajánlotta reménység módszereként. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak kelnek, de nem lankadnak el.
Dio non promette di togliere i motivi di stanchezza, di spossatezza, ma dona speranza.
Isten nem ígéri ma sem, hogy megszünteti a fáradtság és kimerültség okait, hanem reményt ad. A helyzet marad, de a remény erőt ad, hogy felülemelkedjünk rajta. A Jelenések könyvének egyházasszonya is sas szárnyakat kap, remény nagy szárnyait, hogy ezekkel minden alkalommal megmenekülhessen a gonosz támadásai elől, lendületesen legyőzze a nehézségeket. Akik hozzáfordulnak, mint a béna egykor a jeruzsálemi templom békés kapujánál, annak Péter erőt és reményt ad, a béna pedig felugrik, átlép az ékes kapun, a reménység ajtaján, és dicséri az Istent. Zárta második adventi prédikációját Raniero Cantalamessa atya, a pápai ház szónoka.
Örüljetek! Janka Ferenc atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára.
Korunk közösségi életvezetésének meghatározó elvét szokás élvezeti társadalom jelzővel illetni. A kötelezően élvezetes étel és italfogyasztás, szórakozás, kikapcsolódások, utazások mellett sokfelé már élvezetes bevásárlást vagy ilyen-olyan ügyintézést is kínálnak. Huxley mottója a Szép új világban jól összegzi ezt a fogyasztásra ösztönző mentalitást. Nyújj ki minden öröm után, ne halaszd holnapra bután. A harmadik adventi vasárnap kezdő éneke is örömre hív. Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek. Szent Pál buzdításának az élvezeti társadalom elvárásával és kínálatával szemben azonban van egy lényeges különbsége. Az apostol az Úrral való kapcsolatban megvalósuló és kibontakozó örömről beszél. Arról az örömről, ami végig kíséri a kinyilatkoztatást, a teremtéstől, a megváltáson és megszentelésen át, egészen az új ég és új föld beteljesedett öröméig. A teremtés csodás szépségét és harmóniáját szemlélő ember lelkéből önkéntelenül ének és dicséret hangzik fel, mert az Úrban örvendezik. És Isten dicsőségét abban sejti meg, hogy az Úr örömét leli alkotásaiban. Az élet örömei Jahve ajándékai. A kenyér, ami megerősíti, és a bor, ami megvidámítja az ember szívét, ha mértékkel élvezi azt. A férfinak szeretett feleségével megélt egyszerű öröme, munkája gyümölcsében és a jól eltöltött időben, ami még a pessimista prédikátor kérlelhetetlen bírálatát is kiállja. A hitvesek számára öröm a termékenység, különösen akkor, ha a gyermekük jó magaviseletű. A nagy napok hangos örömei mellett, mint a győzelem és a foglyok visszatérése, vannak olyan bensőséges örömök, amelyeket nem lehet idegenekkel közölni. A bölcs ismeri ennek a szívbeli örömnek az árát, és tudja, hogy ennek az egészség megőrzésében is fontos szerepe van. Ehhez aztán bárki hozzájárulhat egy jó szóval, vagy egy jó indulatú tekintettel. Isten, aki az élet igazi örömeinek forrása, népének a legmagasabb rendű örömet kínálja fel, a szövetség iránti hűség örömét. A kultuszban Izrael megtalálja Isten dicséretének örömét, felleli a testvéri közösség édességét, a lelkesedés és újongás légkörében megült ünnepek arra a napra emlékeztetik a népet, amelyet az Úr rendelt, hogy örvendezzen és vígadjon azon. Ennek a teljes örömnek az ébren tartását írja elő a törvény, hogy Jahve választottai a jeruzsálemi ünnepeken az öröm forrásához járuljanak, és majd minden nép ebből a forrásból merítsen. Isten mindenkinek felkínált örömét a személyes hűség teszi bensőségessé. Ez az alázatosak osztályrésze, akik Isten igazi népét alkotják. Isten törvényének és szavának öröme ez, ez marad gyönyörűségük a szorongatásban, és ez mutatja meg az örök öröm távlatait. Az üdvözítő jövetele az evangéliumokban az öröm légkörét teremti meg. A szüzet, az angyal köszöntése örömre szólítja fel, Jézus születése nagy öröm az angyaloknak, akik azt hírül adják, és a népnek is, amelyet üdvözít. A Szentírásban megénekelt és leírt örömök sokasága azonban kétszeresen is elbizonytalaníthat bennünket. Először is azért, mert lépten nyomon tapasztaljuk azt, hogy a szomorkodókat, az örvendezők öröme még keserűbbé teszi. Irítséget ébreszthet. Miért sikerülhetett neki az, ami nekem nem? Miért volt szerencsésebb, áldottabb, mint én? A másik ok, hogy az örömet közvetlenül szeretnénk learatni. Viktor Emil Frankl, a logoterápiai iskola megalapítója írja, hogy ha valakit fényképezéskor arra kérnek, hogy mosolyogjon természetesen, ez aligha fog sikerülni. Minél kényszeresebben törekszik valaki a spontaneitásra, annál mesterkéltebb lesz a gesztusa. Ha azonban valakinek elmondanak egy jó viccet, a természetes nevetés magától megszületik. Így van ez az életben, az élvezetekkel és az örömmel is. Minél önzőbben és erőszakosabban keresi valaki a saját kényelmét, gyönyörűségét és élvezetét, annál kevésbé lesz képes ezt megélni. Mert minél jobban figyel arra, hogy elég tökéletesen kiszolgálják-e, kényeztetik-e, annál pontosabban fogja észlelni a hiányosságokat és a tökéletlenségeket. Aki azonban szeretetben az Istenre és a másik emberre figyel, annak szép, könnyű léptű szívében megterem nem csak a kevés szavú alázat, hanem a szeretet leánya, az öröm is. Az ilyen öröm irítséget sem ébreszt, mert bárki számára ajándék lehet. A Táborhegyén a színeváltozás élményének hatása alatt mondja Péter, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk. Építsünk itt 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. A hegyen 6 voltak. A 3 sátor a magukról elfeledkező tanítványok extázisának, önkívületének a jelképe. Azért volt jó nekik, azért örültek, mert a szívüket, a törvényt és a prófétákat beteljesítő Jézus ragyogása töltötte be. Az öröm vasárnapjának titka is ez a súlypont áthelyezés. Nem közvetlenül a magam élvezetét kell keresnem, hanem az Istennel és az embertársainkkal való szeretett kapcsolatokat, aminek jótékony mellékhatása az öröm. Az adventi receptre írt gyógyító utasítás ezért ez, az Úrban örüljetek.
Janka Ferenc atya elmélkedését hallották advent 3. vasárnapjára, Örüljetek címmel. Ferenc pápa december 9-i Twitter üzenetével zárjuk adásunkat. Ha a tárt karokkal átöleljük Krisztust, akkor másokat is bizalommal és alázattal ölelünk át. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Hírpercek.